Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érsek főegyházmegyei találkozóra hív az Egri Bazilikába. Az Egri főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót, most szombaton, írta a főpásztor. A regisztráció 8:30 kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A programot a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni, online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással is lehet segíteni ezeket a célokat. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét most tette közzé az országgyűlés honlapja. Az alakulülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakulülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Már csak nem 1.700.000-en beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak 2 hét van hátra a május 20-ai határidőig, hívja fel a figyelmet a NAV. Az ESIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az Oszcsatbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be az ukrán elnök a Facebookon. Fontos lépés ez a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban, közölte Volodymyr Zelenszkij. Oroszország felrúgta a tűzszüneti megállapodást, jelentette ki az ukrán elnök, ezért Ukrajna az esti katonai és hírszerzési jelentések alapján dönteni fog a további katonai lépésekről, tette hozzá Zelenszkij. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta a döntését. Trump aztán újabb légi csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el az Egyesült Államok feltételeit, miközben Washington időt kíván adni a tárgyalások lezárására. Az amerikai elnök a katonai művelet felfüggesztését az egyeztetések előrehaladásával indokolta, ugyanakkor jelezte, a támadások a korábbinál nagyobb intenzitással folytatódhatnak megállapodás hiányában. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk minden kedves hallgatónak. Ma este a hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Nátrán István, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően női magazinunkkal, a Sziluettel jelentkezünk, melyben anyák napja alkalmából ezúttal az édesanyákról és a nagymamákról beszélget dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Fábián Béla szenior úszóval beszélget életéről, valamint az úszás szeretetéről és versenyeredményeiről, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján előbb Varga Kamél ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd nagyné Bolla Heni tanúságtételét hallgathatják meg megtéréséről. Végül dr. debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Tótné Mózer Anna Mária, a Budapesti Rotunda Ének Együttes vezetője és a kórus tagjai mutatják be közösségüket, majd Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, a Cekri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Loretói litániáról elmélkedik. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Amikor Sergeratkó eltűnt a sötétben, Dragos Károly egy pillanatig töprengett, hogy mit évő legyen. Itt volt egyedül az egyre sötétebb éjszakában, a beszarábiai határnak ezen a kihalt részén. Tanácstalansága annál nagyobb volt, mert előtte hevert a maga tehetetlen foga is, akit nem hagyhatott itt. De nyilvánvaló volt, hogy segítséget nem kap, ha nem jár utána, így mégiscsak tennie kellett valamit. Az idő sürgette. Sergeratkó sorsa talán egyetlen órán, egyetlen percen múlik. Egy időre ott hagyta hát a még mindig eszméletlen Jakub Ogult, aki különben is úgy meg volt kötözve, hogy menekülésre még akkor sem gondolhatott, ha magához térne. Amilyen gyorsan csak tudott, neki iramodott felfelé a folyó mentén, a hepehupás talajon. Fél óráig gyalogolt a teljesen kihalt vidéken, és már-már attól tartott, hogy egészen Kiliáig kell mennie, amikor végre egy házat pillantott meg a folyópartján. Nem volt könnyű dolog rábírni a nagyobb tanyának látszó épület lakóit, hogy ajtót nyissanak neki. Ilyen későn is ezen a vidéken indokolt volt a bizalmatlanság, és a házlakói nem nagyon siettek bebocsátani a váratlan látogatót. A helyzetet még az is nehezítette, hogy nem tudták egymást megérteni, mivel a parasztok valami helyi tájszólást beszéltek, amit Dragos, bár sok nyelven beszélt, nem ismert. Hirtelen valami egyveleg nyelvet eszelt ki, melybe román, orosz és német szavakat egyenlő arányban kevert, és így végül sikerült bizalmat ébreszteni a maga iránt a parasztokban. Az oly makacsú zárva tartott ajtó végre megnyílt előtte. Amikor bent volt, jó alaposan kikérdezték, de szemlátomást jó eredménnyel, mert még 2 óra sem telt el partra szállása óta, és egy szekéren már is visszaérkezett Jakub Ogulhoz. Striga kormányosa még mindig nem tért magához. Akkor sem nyerte vissza öntudatát, amikor a partmenti fűből a szekérre emelték, és azonnal indultak vissza Kilia felé. A tanyáig csak lépésben haladhattak, de azután egy úton hajtottak tovább. Ez ugyan elég gyalázatos út volt, de valamivel mégiscsak gyorsabban tudtak előre jutni. Éjfél is elmúlt már, mire Dragos Kiliába ért. A városban teljes csend honolt, és nem volt könnyű dolog megtalálni a rendőrfőnököt. Végül mégis sikerült. Dragos habozás nélkül felébresztette a magas rangú rendőrtisztviselőt, aki nem is nagyon bosszankodott, hanem készségesen rendelkezésére állt. A nyomozó ezt a látogatást arra is felhasználta, hogy Jakub Ogult, aki már kezdett magához térni, lakat alá tétesse. Most már szabadabban mozgott, és hozzálátott a fő feladathoz, ahhoz, hogy elfogja a banda többi tagját. De még jobban sarkalta az a vágy, hogy segítséget vigyen Sergelatkónak. Már az első lépésnél leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött. Kiliában egyetlen gőzhajó sem állomásozott, és a rendőrfőnök a leghatározottabban elzárkózott azelől, hogy embereit a folyóra küldje. A Dunának ez az ága akkoriban Románia és Törökország közös fennhatósága alá tartozott, és félő volt, hogy a román rendőrök megjelenése tiltakozást vált ki a magas porta részéről. Ez jelenleg annál is kevésbé kívánatos, mert amúgy is háborús feszültséggel volt telítve a légkör. De a román rendőrtisztviselő bátrabb lett volna, ha kicsit belelapozhat a sorskönyvébe, mert akkor megállapíthatta volna, hogy ez az idők kezdetétől elhatározott háború néhány hónap múlva mindenképpen kitör. De minthogy a jövőt nem ismerte, még a gondolattól is reszketett, hogy bármi módon diplomáciai bonyodalmat okozzon. Ezért hát ő is igazodott a bölcs jelszóhoz, csak semmi bonyodalom. Minden időkben és minden országban ez volt a köztisztviselők jelszava. Csak tanácsot mert adni Dragos Károlynak. Azt ajánlotta, hogy menjen Szulinnába. Megadta neki egy ember címét, aki végig kalauzolja majd a Duna deltáján átvezető nehéz, 50 kilométeres úton. Jó sok idő eltelt, míg ezt az embert felébresztették, míg végre kötélnek állt, míg befogtak és átmentek a Duna jobb partjára. Már csaknem hajnali 3 óra volt, amikor a nyomozó kocsi elé befogott kis ló végre ügetni kezdett, szerencsére gyorsabban, mint ahogy Dragos várta volna tőle. A kiliai rendőrfőnök tudta, mit beszél, amikor azt mondta Dragosnak, hogy nem könnyű dolog átjutni a Duna torkolat vidékén. A kocsi csak nehezen haladt előre a sáros és sokszor több centiméter magasságban vízzel borított utakon. Ha a kocsis nem lett volna olyan ügyes, többször eltévedt volna ezen a síkságon, ahol semmi sem jelezte az utat. Így is elég lassan haladtak előre, és néha meg is kellett állniuk, hogy az elcsikázott ló kifújja magát. Dél volt, mire Dragos Károly Szulinába érkezett. Még néhány óra és lejár a Sergelatkó által megjelölt határidő. A nyomozó még csak annyi időt sem engedett magának, hogy erőt gyűjtsön, azonnal rohant a helyi hatóságokhoz. Szulina történetünk idejében még török fennhatóság alá tartozott, és csak a berlini szerződés értelmében csatolták Romániához. Mint hogy a magas porta és a nyugati hatalmak között akkor igen feszült volt a viszony, Dragos Károly, mint magyar állampolgár nemigen lehetett persona grata a törököknél, akármennyire is közérdekű ügyben lépett a török területre. Nem fogadták ugyan olyan barátságtalanul, mint gondolta, de a helyi hatóságoktól csak igen lagymatag támogatást kapott. Közölték vele, hogy a helyi rendőrségnek nincs saját csónakja, és ezért csak a vámőrség őrhajójára számíthat. A vámőrség bevonása egyébként az adott körülmények között indokolt is volt, mert egy rablóbandát némi jó akarattal csempészbandának is lehetett nevezni. Sajnos ez az őrhajó, amely különben elég gyors járatú gőzhajó lehetett, éppen távol volt. A tengeren cirkált, minden bizonnyal a part közelében. Dragos ilyen körülmények között mi más tehet, mint hogy bérel egy halászbárkát, majd ha túljut a mólón, bizonyára találkozik az őrhajóval. A nyomozót elkeserítette ez az egyhelyben topogás, de végül is jobb híján így döntött. Délután 13:30-kor a halászbárkán kifeszítették a vitorlát, és megkerülték a mólót, hogy az őrhajó nyomára bukkanjanak. Ekkor már csak 150 perc volt hátra. Mialatt Dragos így bajlódott, a révkalauz módszeresen folytatta terve végrehajtását. Egész délelőtt lesben állott a partmenti nádasban elrejtett bárkáján, és látta, hogy a deregjén nem készülődnek az indulásra. Ez volt éppen, amit Jakub Ogulnak, a kelletténél kicsit durvább, de mindenképpen szükséges foglyulejtésével el akart érni. Mint előre látta, Striga nem mert nekivágni révkalauz nélkül rendkívül nehéz útszakasznak. A sok homokzátony miatt ezen a részen csak azok tudtak hajózni, akik egész életükben ezzel foglalkoztak. Feltehető volt, hogy a rablók, akik nyilván nem értették révkalauzuk eltűnését, az első adandó alkalommal a helyére állítanak valakit. De a kiliai Dunaákban nem sok révkalauz közlekedik, és déli 11 óráig a veszteglő deregjén és a láthatatlan bárkán kívül egyetlen hajó sem jött errefelé. Csak 11 órakor jelent meg két hajó a tenger felől. Sergelatkó rácsövével megállapította, hogy az egyik révhajó. Most Iván Striga nyilván megkapja azt a segítséget, amelyre már bizonyára türelmetlenül várt. A cselekvés pillanata elérkezett. Bárkájával előjött a nádasból, és leereszkedett a deregje közelébe. Hé, emberek! Kiáltotta Sergelatkó, amikor hangját már hallhatták a deregén. Hé! Hangzott a válasz. A hajó fedélzetén egy ember jelent meg. Iván Striga volt. Micsoda harag hasított Sergelatkó lelkébe, mikor megpillantotta azt az embert, aki olyan boldogtalanná tette, és már hosszú hónapok óta hatalmába tartotta nagysát. De kereste ezt a találkozást, számított, és fel is készült rá. Dühét leküzdve erőt vett magán. Nincs szükségük révkalauzra? Striga válasz helyett kezét homlok elé emelte, és jól szemügyre vette a bárkából kiáltozó embert. Egy pillanat nem sok már is tisztában volt azzal, hogy kivel áll szemben. De alig akart hinni a szemének, annyira valószínűtlennek, sőt, annyira nem várt szerencsének tűnt előtte, hogy nagysa férjét látja. Talán csak nem Sergelatkó Ruszcsukból? Kérdezte Striga. De bizony az vagyok, válaszolta révkalauz. Hát nem ismer meg? Hogy ne ismerném meg, nem vagyok vak, válaszolt Latkó. Maga Iván Striga. S hozzám ajánlkozik révkalauznak? Miért ne? Hiszen ez a foglalkozásom, válaszolt szemtelenül Serge Latko. Striga egy pillanatig nem tudta, mit évő legyen. Szinte hihetetlennek tűnt, hogy az az ember, akit a világon mindenkinél jobban gyűlölt, most kezes bárányként szolgáltatta ki magát. Vajon nem akarja kelepcébe csalni? De hát mit tehetne egy ember a deregje elszánt legénységével szemben? Csak vezesse szépen a deregjét le egészen a tengerig, ha már olyan ostoba, hogy felajánlkozott. Majd ha a tengeren lesznek, az már más. Hát akkor gyerünk, mondta a bandita, és szája kegyetlen vigyorra torzult, amit Serge Latko világosan látott. A révkalauz nem kérette magát, bárkájával a deregje mellé simult, és felkapaszkodott a fedélzetre. Striga elébe ment. Hát tudja, én nagyon csodálkozom, hogy itt, a Duna torkolatánál találkozom magával. A révkalauz nem válaszolt. Holt hírét költötték, folytatta Striga, amióta eltűnt Ruszcsukból. Erre sem kapott semmi választ. Mit csinált azóta? Faggatta Striga kitartóan. Itt voltam végig a tengerhez közel, válaszolt végre Serge Latko. Ilyen messze Ruszcsuktól? Kiáltott fel Striga. Serge Latko összevont a szemöldökét. Ez a faggatás nem volt ínyére, de eltökélt szándékához híven most sem adott hangot bosszúságának, és nyugodt hangon válaszolt. Ezekben a zavaros időkben nekem sem ment jól a sorom. Striga gúnyosan nézett végig rajta. Azt is beszélték magáról, hogy nagy hazafi, mondta csúfondárosan. Már nem foglalkozom politikával, válaszolt szárazon Serge Latko. E pillanatban Striga tekintete a bárkára esett, amelyet a vízsodra most a deregje oldalához lökött. Striga összerezzent. Tévedésről szó sem lehetett. Ez bizony ugyanaz a bárka volt, amelyet ő maga is használt egy héten át, és amelyet azután a zimonyi rakparton látott kikötve. Serge Latko hazudott tehát, amikor azt állította, hogy el sem mozdult a Duna torkolat vidékéről. Szóval mióta elhagyta Ruszcsukot, mindig ezen a vidéken volt, kérdezte fürkésző pillantással Striga. Végig itt voltam, válaszolt Serge Latko. Elég furcsa, mondta Striga. Miért? Talán látott másfelé? Nem magát, de ezt a bárkát. Esküdni mernék, hogy láttam feljebb a Dunán. Ah, az meg lehet, válaszolt Serge Latko közömbösen. Most 3 napja vettem egy embertől, aki azt mondta, hogy Bécsből jött. Miféle ember volt az, kérdezte feszült kíváncsisággal Striga, akinek gyanúja Dragos Károly felé terelődött. Fekete hajú, szemüveges, ejha, álmélkodott Striga. A révkalauz állításai szemlátomást megzavarták. Már maga sem tudta, hogy hányadán áll. De egy-kettőre túltette magát az aggályokon. Mit számít mindez? Akár az igazat mondja Serge Latko, akár nem, a fontos az, hogy a keze között van. Innen nem megy el élve. Striga már hónapok óta azt hazudta nagysának, hogy a férje meghalt. Mihelyt elérik a tengert, valóságá válik a hazugság. Indulás! Szólt, mint egy pontot téve gondolatai után. Majd déli 12 órakor... válaszolt nyugodt hangon Serge Latko, aki egy zacskóból ennivalót vett elő és falatozni kezdett. A bandita vezér türelmetlenül hadonászott, de Serge Latko úgy tett, mintha nem látná. Ide hallgasson, szólalt meg Striga, még az éj beállta előtt a tengerhez akarok érni. Ott leszünk, jelentette ki a révkalauz, de nem hagyta magát zavartatni. Striga előre ment. Elborult tekintete elárulta, hogy még töpreng valamin. Sehogy se ment a fejébe, hogy éppen a férj ajánlkozik révkalauznak arra a hajóra, amelyen a feleségét tartják fogva. Persze semmi nem változtat a tényen, hogy Sergalatkó itt van, egyedül, 6 elszánt emberrel szemben, így hát akár napirendre is térhetett volna a dolog felett. De akármilyen meggyőzőnek látszott is ez az okoskodás, mégiscsak nyugtalanította a dolog. Kikívánkozott belőle a kérdés, hogy Sergalatkó tud-e nagysa eltűnéséről. Kapott híreket Ruscsukból, mióta eljött onnan, kérdezte, amikor visszament a révkalauszhoz, aki békésen ebédelt. Egyszer sem. És nem csodálkozott ezen? Miért csodálkoznék? Kérdezte Sergalatkó, és merően nézett Stigára. Stiga mindenre elszánt ember volt ugyan, de ez a tekintet őt is zavarba hozta. Úgy tudom, hogy Ruscsukban maradt a felesége, hebegte. Én meg azt hiszem, hogy jobb, ha mi ketten másról beszélünk. Strigának ez elég volt. Néhány perccel déli 12 óra után a révkalauz kiadta a parancsot, hogy húzzák fel a horgonyt, majd miután a vitorlát kifeszítették, magált a kormányrúd mellé. E pillanatban Striga hozzálépett. Tudnia kell, hogy ezzel a dereggével csak mély vízben lehet menni. De hiszen rakomány nélkül halad, és így 2 láb mély vízben is úszik. Legalább 7 láb kell, jelentette ki Striga. 7 láb? Kiáltott fel a révkalauz, aki ebben a pillanatban mindent megértett. Hát ezért jutott át a Dunai banda minden ellenőrzésen. A hajó ügyesen álcázott alkalmatosság volt. A vízből kilátszó rész csak csalóka látszat volt. Az igazi deregje a víz alatt van, és ide rejtették el a rablott holmit. És ezt a rejtek helyett, mint Sergalatkó tapasztalataiból tudta, titkos börtönné is átalakították. 7 láb, ismételte Striga. Rendben van, válaszolt Sergalatkó röviden. Az indulás követő percekben Striga, aki bizony még mindig nyugtalan volt kicsit, szigorúan szemmel tartotta Latkót. De a révkalahoz magatartása megnyugtatta. Igen, buzgón végezte dolgát, és szemlátomást semmi rosszban nem törte a fejét. A hozzáértéséről szóló hírek valóban nem voltak túlzottak. Keze alatt a deregje zavartalanul haladt a láthatatlan homokzátonyok között, és szinte matematikai pontossággal követte a mélyvíz kanyargó vonalát. A bandita vezér lassan-lassan teljesen megnyugodott. Zavartalanul haladtak lefelé. Hamarosan célhoz érnek. 4 óra volt, amikor megpillantották a tengert. A folyó egy utolsó kanyarulata után az ég és a víz egybeolvadt a látóhatáron. Striga akkor odaszólt a révkalauznak. Azt hiszem, most már nem lehet baj. Most már visszaadhatja a kormányrudat a mi kormányosunknak. Még nem, válaszolt Sergalatkó. A legnehezebbje még hátra van. Ahogy a Duna torkolata felé közeledtek, egyre jobban tágult a látóhatár. Striga egyre nagyobb területet tekintett át a fedélzetnek e pontjáról. Tekintetét a tengerre szögezte. Hirtelen felkapott egy látsövet, és ezzel vette szemügyre azt a körülbelül 4-500 tonnás kis gőzhajót, amely éppen most bújt ki az északi földnyelv mögül. Striga miután jól megnézte a hajót, parancsot adott, hogy húzzák fel a zászlót az árbóc csúcsra. A gőzhajóról, amely a folyam torkolatához közeledett, hasonló jelzéssel válaszoltak. E pillanatban Sergalatkó egészen balra fordította a kormányrudat, mire a deregje hirtelen jobbra kanyarodott, és a folyón rézsút átvágva délkeletnek, vagyis a jobb part irányába haladt. Striga döbbenten nézett a révkalauzra, de Sergalatkó szemtelen arca megnyugtatta. Bizonyára egy utolsó homokzátony miatt kénytelen ilyen furcsán haladni.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 21. részét Koncz Gábor olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat holnap 0:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk! kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtek hely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik a svinkel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonoz.
Visz a tűz felem, elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem,
hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem,
hisz folyton vágyom rá.
Yeah. Oh, man.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!